Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. részének 29. versében. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Isten áldása legyen az igé mi közöttünk. Keresztény testvéreim, én hiszem, gondolom ti is valamennyien velem együtt hiszitek, hogy a reformáció Isten szent lelkének a műve. Így jelen időben mondom, bár 502 évvel ezelőtti történelmi eseményre emlékezünk ilyenkor, ma a reformáció ünnepén, mégis egy folyamatról van szó. Hosszú folyamatról. A reformáció ma is zajlik, legalábbis reméljük, hogy Isten szent lelke közöttünk, általunk is munkálja a reformációt. A történelmi reformáció egyik legfontosabb üzenete számunkra éppen az, hogy annak soha sincs vége. Soha nem szabad befejezetnek tekinteni. A befejezett reformáció a halott gyülekezetet jelenteni. Az élő gyülekezet a szüntelenül zajló reformáció sodrásában él. Isten lelke nagy dolgokat vitt véghez a reformátorok által. Ők maguk sem gondolták, hogy a reformációnak máig az örökké valóságig nyúló hullámai hatást gyakorolnak nem csak az egyház életére és tanítására, de a szellemi, kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági életre is. A reformáció kezdetét jelentő 95 tétel egy teológiai vita indító irat volt. Annak idején bevett szokás volt a nyilvános disputa, a tudományos vita. A mai doktori disszertációk megvédése őrzi még ezt a régi középkori hagyományt. Valaki előáll téziseivel, hogy az arra hivatott szakemberekkel megvitassa azokat, nyilván azzal a céllal, hogy új és minél tisztább igaz ismeretekhez jussunk. Luther Márton elsősorban az egyház tanítását kívánta megtisztítani a tévejgésektől, az evangélium ellenes megnyilvánulásoktól. Egy ilyen nagy horderejű teológiai vitának nyilván az egyetemes zsinaton lett volna a helye. Bár az illetékesek állandóan ígérgették, hogy össze fogják hívni a zsinatot, ez sajnálatos módon mégsem történt meg. Történelmi távlatból figyelve a reformáció eseményeit, hisszük, hogy ez a sajnálatos tény mögött is, mármint hogy nem hívták össze a zsinatot, Isten szent lelke munkálkodott. Mert csak így történhetett meg, hogy a reformátori szándék nem maradt egy belső, elfojtott egyházi mozgalom csupán, hanem kihatással lehetett, és lehet ma is, az élet minden területére. A keresztény egyházat Isten belehelyezte ebbe a világba. Nem rendelt külön országot, külön világrészt az egyháznak és keresztényeknek. A keresztény embernek a nem keresztények között kell élnie. Ezért a világi és az egyházi dolgok az idők folyamán szétválaszthatatlanul összekeveredtek. És az ember ezt természetesnek tartotta és észre sem vette, hogy már nem tud különbséget tenni Isten rendelései és a világi ember rendelései között. Ezért jutott tulajdonképpen tévútra a középkori egyetemes egyház. Ezért vált az egyház a pápával az élen a világi, politikai hatalom megtestesítőjévé. Krisztus szolgálatra hívta el választottjait, és nem uralkodásra. Az egyház mégis uralkodni akart az egész világ felett. Minden az egyház rabságába került, mert az egyház szabta meg, mit szabad és mit nem szabad a tudománynak és a művészetnek. Az egyház szabta meg a törvényeket, uralkodókat és országokat. Isten nevében indultak háborúba az emberek, és így tovább. Ez sem a világnak, sem az egyháznak nem használt. Az egyháznak azért nem, mert már nem Krisztus volt a fundamentuma, hanem külső, világi körülmények, rendelkezések foglalták el Krisztus helyét. Nem a Szentírás határozta meg az egyház tanítását, hanem a politikai és gazdasági helyzet, a hagyomány és más világi körülmények befolyásolták, hogy mit is tanítson az egyház. Így alakult ki a középkori egyházban az a téves hit, hogy a pápának és egyháznak nem csak az egyház által kirót büntetések elengedésére van joga, hanem azoknak a büntetéseknek elengedésére is, amelyekkel Isten bünteti engedetlen híveit. Tudniillik, tanítás szerint a szentek felesleges jó cselekedetei és imádságai olyan mennyei kincstárat hoztak létre, amelyből a pápa közben járására részt nyerhetnek majd a purgatóriumban, tisztító tűzben szenvedők. Tehát az egyház megfeledkezett arról, hogy ő csak hirdetheti a bűnbocsánatot a hívek számára, de nem ő maga ítélkezik az emberek felett. Közvetlenül a reformáció előtti korban tévtanítás még azzal is súlyosbodott, hogy ebből a pápai kincstárt megtöltő pénzgyűjtés lett. Luther korában 1505-ben kezdte építeni a római Szent Péter bazilikát, a legnagyobb keresztény templom tovább építésére 10. Leó pápa 1514-ben büntetés elengedést, úgynevezett búcsút hirdetett meg. Brandenburgi Albert Mainz és Magdeburgi püspökké való kinevezését pedig a pápa e búcsúnak Németországra való kiterjesztésétől tette függővé. A búcsú várható bevétele fejében az új püspök fejedelem jelölt 10 000 aranyat előlegezett meg a pápai kincstárnak. Közép-Németország búcsú hirdetője és a búcsúban részesülők adományainak gyűjtője Tetzel János volt, egy domonkos rendi szerzetes. Így jutunk a reformációt közvetlenül kiváltó bűnbocsátó cédulákhoz. Pénzért árulták Isten bűnbocsátó szeretetét. Azaz, ha valaki pénzt fizetett egy bűnbocsátó céduláért, hitte, hogy ezért Isten megbocsátja a bűneit, és ezért megrövidül majd a tisztító tűzben levő szenvedés, elengedi Isten neki a büntetést. Nem Luther Márton volt az egyetlen, aki felismerte e tanítás Isten kegyelmét sértő voltát. De ő volt az első, aki határozott állást mert foglalni ez ellen, a téveigés ellen. És kiszegezte híres 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára 1517. október 31-én. A 95 tétel kiszegezését tekinti a történelem a reformáció kiinduló pontjának. És ma ennek az 502. évfordulóján vagyunk. A 95 tétel élesen bírálta a korabeli egyház valamennyi tévtanítását. Figyelmeztetés volt arra nézve, hogy az egyháznak meg kell tisztulnia a különböző külső behatásoktól, és meg kell újulnia, helyesebben vissza kell térnie a Szentírásban foglalt igei alapokhoz. Tudatosította azt a felismerést, amely szerint az egyháznak mindenkor az ige szerinti megújulás folyamatában kell élnie. Luthernak egyáltalán nem volt számításában elszakadni az egy szent katolikus, tehát egyetemes egyháztól. Csak meg akarta tisztítani azt a tévejgésektől. Helytelen tehát a reformációról úgy beszélni, mint hitújítás, mint új egyház, mint egyház alapítás. Sajnos a körülmények mégis szakadáshoz vezettek. Nekünk illik azonban tudni, hogy nem a reformátorok és követőik szakadtak el az egyetemes egyháztól, hanem az akkori egyház nagy része nem engedte magát megtisztítani a tévtanoktól, nem tudott visszatérni, nem is akart visszatérni a Szentírás alapjaira. Luther Márton akarata ellenére belesodródott a pápa ellenes küzdelembe. Ez vezetett végül 1521-ben a pápai átokbullához. A pápai átok, illetve kiközösítés után Luther sorsa attól függött, hogy milyen határozatot foglal e kérdésben a német birodalmi gyűlés. Nem a zsinat, hanem a birodalmi gyűlés, az országgyűlés. A birodalmi gyűlés Wormsba hívták össze. Luther is jelen volt, császári védlevéllel ment. Itt a rendek és a császár előtt könyvei visszavonására hívták fel Luthert, és itt mondta el azt a híres reformátori nyilatkozatát, ami így szól, amíg engem szentírásbeli bizonyságokkal vagy másonnan merített tiszta okokkal meg nem győznek, addig én a szent iratokból vagyok meggyőzve, lelkiismeretem Isten igéjének a fogja, semmiről, semmitől nem állhatok el, és nem is akarok elállni, mert nem biztos és nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten legyen segítségemre. Ez a reformátori nyilatkozat. Ezt szoktuk így összefoglalni röviden, itt állok, másként nem tehetek. Ezért a bizodalmi gyűlés a pápai átokbulla alapján kimondta Lutherre és követőire a kiközösítést. Bárhol, bárki által elfoghatók, és élve, halva kiszolgáltathatók a hatóságnak. Ezután Luther, ismerjük jól a történetet, de hát elismételjük mindig, ezután Bölcs Frigyes által Wartburg várába került Luther, ott volt elrejtve, ahol biztonságban dolgozhatott tovább, és ott fordította le német nyelvre a teljes szentírást. A tényleges hatalom nem a császár, hanem a fejedelmek kezében volt akkor, úgy a Wormsi kiközösítés alapján nem következett egyetemes üldözés Luther híveire. és rövid időn belül érvénybe lépett egy olyan határozat, mely szerint a Wormsi kiközösítést mindegyik fejedelem a maga területén úgy hajtja végre, ahogyan azt Isten és a császári felség iránti felelőssége meghatározza. Ez kedvezett a reformáció híveinek, a protestáns rendeknek. A végzés megengedte a kétféle vallásgyakorlatot, és kedvezően hatott az evangélikus egyház kialakulására. De 1529-ben a Speyerben tartott újabb birodalmi gyűlésen visszavonták ezt az engedményt. Azt mondta ez a birodalmi gyűlés, azt határozta, újításoktól mindenütt tartózkodni kell, új evangélikus lelkipásztorokat alkalmazni, befogadni tilos. Őket és követőiket ki kell írtani. A római katolikus misét pedig mindenütt újra vissza kell vezetni. Ez a határozat a reformációnak birodalmi, többségi határozattal való elfojtását jelentette. A gyűlésen jelenlévő protestáns rendek azonban határozott óvást emeltek lelkiismereti és vallási ügyeknek többségi határozattal való eldöntése ellen. Óvásuk, protestációjuk, idegen szóval, nem puszta tiltakozás volt, hanem egyúttal Isten parancsáról való bizonyságtétel is. A reformáció híveit egy ülés óta nevezik protestánsoknak. E név a lelkiismereti szabadság sérelmével szemben tiltakozás és az Isten parancsáról való bizonyságtétel örökségét jelenti. Készek vagyunk a jövőben is mindenben szolgálni a mi legkegyelmesebb urunkat, a császárt, még ha életünket és javainkat is kockáztatnók vele, de azokban a dolgokban, amelyek Isten dicsőségére és lelkünk üdvére vonatkoznak, egyedül a mi urunknak, Istenünknek engedelmeskedünk. Erre Isten parancsa és a mi lelkiismeretünk kötelez, és a többség előtt nem hajtunk fejet, protestálunk a határozat ellen, kijelentjük, hogy azt érvénytelennek tartjuk mind magunkra, mind utódainkra nézve. Így szólt a protestáció. Ezt a protestációt 6 fejedelem és 14 város képviselői rögtön alá is írták. A protestáció benyújtása előtt a 100 választó fejedelem udvarán gyűltek össze a protestáns rendek és reformátorok, akik ott voltak, és istentiszteletet tartottak, ahol az igehirdetés az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. fejezetének 29. verse alapján történt, amit ma is felolvastam. Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Ez az ige a reformáció egyházainak, evangélikusoknak és reformátusoknak, protestantizmusnak az egyik legfontosabb igéje. Kedves testvéreim, egyházi és világi dolgok között ma sem lehet éles határvonalat húzni minden esetben. Talán nem is kell. A keresztény embert Isten ebbe a világba helyezte. De ma is előfordul, hogy az egyház szeretne uralkodni a világ felett, és persze fordítva is. A világ is igyekszik megszabni az egyház tanítását. Ha mi a reformáció egyházaihoz tartozóknak valljuk magunkat, ha mi méltók akarunk maradni protestáns nevünkhöz, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az egyháznak egyetlen fundamentuma Jézus Krisztus, akit csak a Szentírásból ismerhetünk meg. Hogy rossz útra ne tévedjünk, azért adta a Szentlélek Isten a reformáció által mindannyiunk kezébe a Szentírást. És ezért szól immár 502 éve, 5 évszázad óta, a reformáció óta anyanyelvünkön az igehirdetés az Isten tiszteleten, hogy lehetőségünk legyen inkább Istennek engedni, hogy nem az embereknek. Becsüljük hát meg ezt a drága protestáns örökségünket. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük ajándékaidat. Mindenek előtt köszönjük, hogy egyházat gyűjtöttél belőlünk is, hogy elhívtál bennünket Krisztus egyházába. És megköszönjük reformátor elődeinket, akiket vezettél szent lelkeddel, és rávilágítottak az igére, rávilágítottak arra az útra, amely valóban Krisztushoz vezet. Köszönjük a Szentírás ajándékát is, és segíts bennünket, hogy lelkünk, hitünk épülésére használjuk azt fel. Amen.